Kedves hallgatóink, a sorozatunkban, amely Mózes első könyvét vizsgálja, elérkeztünk egy sokszor méltatlanul háttérbe szorított emberi életútnak a tanulmányozásához, amelyet azért hirdettem meg ezzel a címmel, hogy Izsák és a földművelés kezdetei, mert a zsidó nép életében a második nemzedékben kezdődik az, hogy a megélhetésüket nem csak az állattenyésztés biztosította, hogy sokan úgy gondolják, hogy a zsidó nép az csak állattenyésztő nép volt, hanem még akkor, amikor vándorolniuk kellett, és Palesztinában Ábrahám, Izsák, Jákob idejében szinte mindig új szálláshelyet kellett találniuk, már ebben az időszakban, és ez konkrétan Izsák életére megy vissza, elkezdődik a nép életében a földműves kultúrának a meggyökeresztetése, ahogy majd Mózes első könyve 26. fejezetéből olvasni fogjuk is ezt a részletet, hogy Izsák volt az első, aki vetett, aki gabonatermesztésre állt be, és a családjának, illetve a nemzetségének a fenntartása nagyobb részt ebből származott, és ez nekünk is alkalmat ad arra, hogy egy kicsit elgondolkozzunk azon, hogy mire is jó a föld és a földművelés, és egyáltalán a paraszti kultúrának a milyen előnyei vannak, és miért végzetes az, hogy az emberiség történetében, ahogy most haladunk előre az időben, a földműves kultúra és a paraszti kultúra ennyire háttérbe szorul, és ennyire tulajdonképpen megvetett helyzetbe is kerül. De tartsunk lépést, Izsákkal már a múlt alkalommal is találkoztunk az Ábrahám áldozatának híres történetében. Elmondanám, hogy ha valaki Izsák élettörténetére kíváncsi, Mózes első könyve 21. fejezetétől egészen a 35. fejezetig olvassa el ezt a részletet. Tehát még egyszer mondom, Mózes első könyve 21. fejezetétől a 35. tartó fejezetben van benne ez a 180 éves életút. Ugye Izsák nagyon nagy időt megért, 180 évig élt. A 21. fejezet foglalkozik azzal, hogy hogyan is született meg, ugye hosszú idő után, tehát 25 évig kellett várni a szüleinek ennek az egyetlen fiúgyermeküknek a megszületésére. A neve is nagyon érdekes, mert annyit jelent magyarul, hogy nevet. Tudnék, hogy az édesanyja nagyon idős korában szülte, hogy szokták mondani, hogy már nevetséges kor, hogy közel 90 évhez közelített már Sára, és akkor született Izsák, és nagyon hosszú életkort megélve a 35. fejezet 27. és 29. verseiben olvasunk Izsák haláláról, aki hát 180 évet élt meg. Már egy kis bepillantásunk nyílott a 22. fejezetben, hogy szinte 10 éves korában mennyire megbízott az őnál a sokkal idősebb édesapába. Azért gondoljuk meg, hogy 100 év különbség van az apa és fia között. Persze egy patriarkális korban vagyunk, és nem a mai viszonyokból kell ezt levezetnünk, de hát akkor is, az akkori világban is azért a 100 év egy meglehetősen nagy időszak volt. És ahogy el tudott beszélgetni Ábrahám Izsákkal, és ahogy rá tudta vezetni arra, hogy végülis Izsák nem menekült el Mória hegyéről, hanem engedelmesen hagyta magát fölhelyezni az áldozati oltára, és ugye Ábrahám kezében már ott volt a kés, hogy megáldozza Isten parancsára az egyetlen gyermekét, és akkor jön az angyal az égből, és mondja, hogy nem kéri Isten az életet, csak próbatétel volt ez a történet. Tehát ebben a kis történetben is, amelyben persze Ábrahám a főszereplő, láthatjuk, hogy Izsákban milyen lélek lakott gyermekkorától fogva. És aztán a következő ilyen nagy jelenet a 22. fejezet után, amit a Biblia nagyon részletesen kinagyít, mert természetesen 180 évet se lehet elmondani töviről hegyire, arra is oda kell figyelnünk, hogy a Bibliában milyen részletek, egy életútnak mely részletei vannak ilyen kinagyításszerűen elénk tárva. A 24. fejezet kinagyítja például Izsáknak a házasságra való készülését. Tehát ez is egy döntő dolog, hogy valaki hogy készül a házasságára. És látjuk ebből a 24. fejezetből, hogy Izsák bizony 40 éves volt már, és nem talált magának társat. Nem talált azért, mert Palesztinában vagyunk, és itt ugye, hogy a zsidók lejöttek a több mint 1000 kilométeres útjukon Ábrahám és leszármazottai teljesen idegen népek karéjába kerülnek, főleg ugye a filiszteusok itt a legerősebb nemzet, és itt közel 30 nép élt ezen a egy háromnegyed Dunántúlnyi területen, és itt minden kis területért áldász harc folyt, és azoknak a kezében volt a legerősebb a hatalom, akik itt a tengerparton, a síkságon éltek, ugye filiszteusok, róluk is nevezték el Palesztinát, mert Filiszteiából származik a Palesztina kifejezés, és ezek között, a népek között bizony nagyon nehéz volt megmaradni, és már Ábrahám is küszködött itt az éhínséggel, és hát Izsáknál is azt látjuk, Izsák esetében is volt egy ilyen történet, hogy éhínségbe került a családja, de akkor, amikor már azért elérkezett abba a korba, amikor családalapításra lehetett gondolni, egyszerűen ezek között, a népek között nem talált az ő gondolkodásához, erkölcséhez hasonló társat. És húzódott, halasztódott a dolog. Egyszerűen 40 éves volt már, és még nem házasodott meg. És ezt mondja el az a 24. fejezet, hogy itt is milyen messze menő jó kapcsolat volt az apa és a fia között. A mai világban nem hiszem, hogy túlságosan sok ilyen történetről lehetne beszámolni, hogy a fiatalok az életnek ilyen kérdésében messze menően kikérnék a szüleiknek a véleményét és tanácsát. Pedig mondjuk ez lenne a természetes. Hát vannak az életben nagy kérdések, ahol azért az idősebbeknek a tapasztalatuk, a meglátásuk nagyot nyom alatban, de manapság olyan Sámsonféle házasságkötésekkel találkozunk, hogy beállít a fiatal és közli a szüleivel, hogy ő kedves a szememnek. Ugye, hogy Sámson is ezt a szülei tudomására hozta. Ezt Izsák másképp oldotta meg, és az édesapa is annyira felelősnek érezte magát, és a régi világban egyébként is az idősebb emberek messze menő jóváhagyásával köttetett meg minden házasság. Ez a 24. fejezet elmondja, hogy Ábrahám megbízza a legjobb szolgálóját, Eliézert, hogy segítsen a fiának igazi feleséget találni, de nem ezen a vidéken. Menjen el oda, ahonnan jöttek, Hárán vidékére, Mezopotámia észak-nyugati részére, és ez a derék ember, ez az Eliézer el is indul szolgákkal, tevékkel fölszerelkezve, és egy gyönyörű imádságot találunk ott a 24. fejezetben, hogy imádkozik azért, hogy ebben az életnek, ebben az egyik legnagyobb kérdésében is, hát így most ő neki ismeretlenül kell választani a gazdája fiának gyermeket, hogy az Isten segítse őt, és olyan valakit hozzon elébe, aki szorgalmas, aki meglátja az idegenek szükségletét, és aki jel lesz, az Isten ezt a jelet adja neki, hogy ez az a fiatal lány, aki nem csak szép és vonzó, de szorgalmas, dolgos is, akivel Izsák összekötheti az életét. Nagyon nagyszerű a történet, ebben én most nem tudok annyira belemélyedni, de mindenkinek fölhívnám a figyelmét, hogy a 24. fejezetet jó alaposan többször is olvassa át, hogy hogyan is talál Eliézer társat Izsáknak, és amikor elviszi Rebekát, és aztán természetes módon ott megismerkednek személyesen is, maga Izsák is az édesapjának és a szolgálójának a választását hogyan fogadja el, mint saját választást. Hogy ki volt ez az Izsák, arra is figyeljünk fel ebben a történetben, hogy amikor elmondja a Szentírás ezt a történetet, a 24. fejezet 63. versében nem szalasztja el megjegyezni, és ez is egy ilyen szívbe fogadott ige kell, hogy legyen Mózes első könyvéből, olvasnám is a 24. fejezet 63. versét, mikor jönnek haza a lánykérésből a szolgáló és Rebeka, akkor azt mondja ez a vers, és kiment Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemelte szemeit, és látta, és íme tevék jönnek. Tehát jön már a csapat. Mi ez a szép ige, amire fölhívom a figyelmet, hogy kiment Izsák este felé elmélkedni a mezőre. Milyen szép szokás ez, és bárcsak sok embernek lenne ez a szokása, hogy akár télen, akár nyáron kimenni este felé egy kicsit a szabad ég alá, gondolkozni, föltekinteni a csillagokra, egy kicsit szétnézni, és elmélkedni, gondolkozni azon, hogy ki az az Isten, aki ezt a hatalmas világegyetemet megteremtette, ki az az Isten, aki minden egyes embert személyesen a tenyerén hordoz, ki az az Isten, aki mindenkinek személyes vezetést ígér. Egy kicsit gondolkozzunk ezen a roppant világmindenségen, a gyönyörű természetben, amiben vagyunk, és elmélkedjünk a szabad ég alatt és a természet közelségében. Ez is bekerült a Bibliába, hogy Izsáknak ez szokása volt fiatalkorától fogva, hogy szeretett elvonulni, szeretett gondolkodni. Szóval, hogy, ahogy valakitől olvastam, egy 20. századi költőtől, hogy nem csak rossz magány van, vagy terméketlen magány van, van értékes magány is, és a fiatalkorban, kamaszkorban, ifjúkorban becsüljük meg a magányosság óráit is, mert sok mindent begyűjthetünk ebben az időszakban, ami később a javunkra fog válni. Aztán elmondja a Szentírás, hogy ahogy meghalt Sára, az édesanyja Izsák hogyan vigasztalódott meg ezzel a házasságkötéssel, hogy végre összeköthette az életét egy hasonló gondolkozású lányjal. De aztán azt is elmondja a Biblia, hogy milyen megpróbáltatás jött, hogy ha nem is 25 évig, de közel 25 évig, nekik 20 évig nem született egy gyermekük. Ez is benne van, hogy aztán Rebeka hogyan fogant méghozzá nem is gyermeket, hanem gyermekeket, ikrei lettek neki, és elindul itt már Izsák történetén belül az Ézsaunak és Jákobnak a története, és főleg Jákob története fogja átvenni majd a főszerepet, és ugye Jákob és a leszármazotta, és aztán a Jákob fiai közül is József története, ezzel fog befejeződni Mózes első könyve. De maradjunk még Izsák hétköznapjainál. Milyen életet élt Izsák? Most már megvan a feleség, megszülettek a gyerekek. Milyen hétköznapokat élt, mert hiszen a mi évszázadunkban is az embereknek a legnagyobb érdeklődése e felé irányul, hogy én nem annyira a nagy hőstettekről szeretnék értesülni, meg az élet rendkívüli alkalmairól, hanem a hétköznapokról, hogy régen hogyan éltek az emberek, és mit tanulhatunk ebből. Ez kezdődik Mózes első könyve 26. fejezetétől. Elmondja itt a Szentírás, hogy ahhoz, hogy Izsák megéljen, el kellett menni egy bizonyos helyre, és ezt a helyet pontosan meg is mutatnám a térképünkön, ez Gérár volt. Izsák Gérárban. Ezt a fejezet címet adhatnánk, ez itt van a mostani Izrael déli részén, Gáza van tőle észak-nyugatra, és Beérseba van tőle dél-keretre. Ez a Gérár is egy filiszteus város volt. Látjuk, hogy a filiszteusok megszállva tartották a földközi tengernek ezt a keleti partszegélyét. Egyébként nagyon sok vita folyt arról, hogy ezek a filiszteusok hogyan jöttek ide. Voltak olyan történészek, akik azt mondták, hogy Afrikából, mások azt mondták, hogy Kréta szigetéről. Egy valószínű, hogy valahonnan innen a földközi tenger keleti medencéjéből, és azért települtek be ide a filiszteusok, mert nagyon termékenynek látszott ez a föld, nagyon jól lehetett itt megélni, és hamarosan, hogy gyökeret vertek, egy nagy filiszteus kultúrát hoztak létre, olyannyira, hogy mondom, az egész tájegységet, az egész országot róluk nevezték el, és a zsidók történetében, későbbi ószövetségi könyvekben is látjuk, hogy a filiszteusok nagyon nagy szerepet játszottak, ugye mindannyian ismerjük Dávid és Góliát történetét, ugye a filiszteus hatalmas Góliátnak az erejéről is értesülünk majd később. Itt Gérár vidékén telepszik le Izsák, és itt innen szeretném felolvasni az első Biblia verset, ami egy kicsit bepillantást nyújt Izsák hétköznapjaiba. Mózes első könyve 26. fejezet 12. versétől olvasom. És vetett Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldotta őt az Úr. És gyarapodott az a férfiú, és elébb-elébb ment a gyarapodásban, míg nem igen naggyá lőn. És volt néki apró és öreg barma, és sok cselédje, és irigykedtek ezért rá a filiszteusok. Három versdebben nagyon sok minden dolog benne van. Először is ugye közli a Biblia, hogy nagyon nagy állatállománya is volt, de ő elhatározta azt, hogy ő földet bérel és elkezd vetni. És ahogy vetett ezen a földön, úgy látszik olyan ügyes volt, annyira szorgalmas volt, az emberét is annyira kiképezte, hogy már az első esztendőben 100 annyia lett. Tehát hatalmas termést takaríthatott be. És mondom, ez az első jelzés a Bibliában, hogy a zsidó nép ősei nem csak pásztorkodással foglalkoznak, hanem földműveléssel is. Tehát a mezőgazdasági kultúrának mind a két részét művelik, a pásztorkodást is és a földművelést is. Ugye éppen érdekes, hogy most jelent meg ez a könyvünk, a Legyen néktek eledelül negyedik kötet a kenyerek és a pogácsák receptjeivel. Régen az emberek nagyon bölcsek voltak, és nagyon sokféle gabonát termesztettek, nagyon jó minőségű gabonák voltak, és nagyon jó minőségű kenyeret is készítettek. Ezt ők most már közvetlenül a saját maguk által előállított tönkölybúzából, búzából, a kenyerekbe egyébként hüvelyeseket is tettek, később Ezékiel könyve 4. fejezete, ez külön elő is írta a zsidóknak, hogy az élet legalapvetőbb tápláléka a jó kenyér, és a jó kenyérbe a teljes őrésű gabona mellett még tegyenek lencsét, babot, más egyéb termékeket, gölest például, és hogy hogyan lehet jó kenyeret készíteni. Ezt azért kell erre hivatkoznunk, mert az a tapasztalatom, hogy nagyon sok emberben Biblia felületes olvasása nyomán egy olyan félreértés él, hogy hát mit is csináltak ezek a zsidók, ezek pásztorkodással foglalkoztak, kereskedéssel foglalkoztak, nem szerettek ezek dolgozni, ugye, mert hát ott az állatok azok legeltek, és behozták a rájuk fordított időt, meg hát a kereskedés ugye az már eleve sok embernek gyanús. Meg kell itt ismerkednünk az alapvető tényekkel, hogy a zsidó nép a második nemzedékétől fogva földműves kultúrát is gyakorló nép. Tehát ez kerüljön a helyére. És hogy ez mennyire így van, és mennyire fontos az, hogy paraszti kultúra és földműves kultúra. Talán egyetlen egy igét hadd idézzek a Prédikátor könyve 5. fejezet 9. versét, amelyben Salamon király ezután az Izsák története után ugye több évszázaddal a Prédikátor könyve 5. fejezet 9. versében azt mondja, az ország haszna pedig mindenek fölött a földművelést kedvelő király. Az ország haszna pedig mindenek fölött a földművelést kedvelő király. Akkor jó egy ország, ha vezetői értenek a földműveléshez. Akkor jó egy nemzet, amikor tisztességes munkával és olyan munkával, ami a közvetlen életfenntartásunkat becsülettel biztosítja, tehát, hogy tényleg magunk állítsuk elő azt, amire szükség van, tehát a kenyeret, a táplálékokat, ez földművelést igényel. Az ország haszna pedig mindenek felett a földművelés kedvelő király. Ha valaki elolvassa Mózes könyveit, mind az 5 könyvét, főleg a 3. és az 5. könyvét Mózesnek, megtalálja benne, hogy Isten a földművelésre nézve milyen sok törvényt adott. Ezek nagyon komoly törvények. Amikor minket arról tanítottak az iskolában, hogy milyen nagy dolog volt, amikor Európában a vetésforgót kitalálták. Hát Isten azt sokkal előtt már elmondta a zsidóknak, hogy hogyan kell a földet pihentetni, hogyan szabad bevetni, mit nem szabad mivel vetni, hogy minden 7. évben parlagon kellett hagyni a földet, például, hogy a föld meg tudjon újulni, hogy a szegényeknek kellett adni, nem szabadott akkor metszeni, szőlőt, termésbe takarítani. Hadd pihenjen a föld. És ha olvassuk ezeket a mózesi könyveket, olyan csodálatosan bontakozik ki előttünk, hogy az emberi gondolkodás számára is valahol ott kezdődik az élet, amikor megtanuljuk becsülni azt, amivel Isten körülvet bennünket, tehát a természetet, a földet. Például azt mondja a Mózes 3. könyve 25. fejezete, hogy a föld az nem a tiétek. A föld az az enyém. Én teremtettem, én az Isten. Én tudom, hogy mit teremtettem a talajba. Én tudom, hogy milyen vegyi folyamatok játszanak ott le. Én tudom, hogyha egy mag belesik a földbe, annak majd mi lesz a következménye. Tehát, hogy Isten tanította a zsidó népet arra, hogy a földet jól fel kell használni, de senki a saját maga tulajdonának és szerzeményének ne tartsa. Én vagyok az Isten, én teremtettem a földet, ezért nem volt a zsidóknál magántulajdon. Mindenki bérbe kapta a földet. Nagyon okos és nagyon bölcs rendelkezés volt, amiért sokszor elszokták ítélni a paraszti kultúrát, és talán joggal is, hogy ugye azt mondják, hogy a parasztok mindig túrják a földet. meg mindent a maguk erejének tulajdonítanak, mert látástól vakulásig kint vannak, ugye, mert hát úgy gondolják, hogy az az övék. Na hát ezt a gondolkodást Isten nem engedte a zsidóknál kifejlődni, hanem Isten azt mondta, hogy a földet használjátok, bérbe adom nektek az általam teremtett földet, de azt úgy használjátok, ahogy én megmondom. És ezért kell ezeket a törvényeket megismerni, ezért kell a 6 nap után a 7. napi megpihenést, és a 6 év után a 7. évi teljes pihentetését a földnek és a gazdaságnak, az egész családnak ezt megismerni, és amit ebből lehet még felhasználni, tudom, hogy most egész más kultúra van, tudom, hogy most egész másképpen folyik az élet, de ami jót a régi korból föl lehet használni, azt használjunk fel. Például ilyen törvény volt az, hogy milyen növényekkel vessék be a földet. Mit nem lehet párosítani egymással. Ilyen törvények voltak, hogy gyümölcsfákat, termő gyümölcsfákat soha nem szabadott kivágni, még akkor sem, hogyha várat ostromoltak, vagy hogyha háborús helyzet adódott elő. Az életnek, a természetnek a messze menő védelme, a paraszti kultúrának az egészséges kezelése, hogy tényleg ne ragaszkodjon, ne a maga keze csinálmányának tartsa az eredményt, hanem bölcsen használja fel az Istentől kapott javakat. Tehát Izsák erre az útra lépett akkor, amikor elkezdett földműves kultúrát meghonosítani a nemzetségén belül, és 100 annyit takarított be, és gyarapodott az a férfi, és elébb ment a gyarapodásban, még nem igen naggyá lőn. És ezután jön, mint egy hideg zuhany ez a mondat, hogy irigykedtek ezért rá a filiszteusok. És ha valaki továbbolvassa a történetet, találkozik ezzel, hogy kiutasítják az országból. Azt mondják, hogy hagyd el az országunkat. Félelmetes dolog, hogy az emberi világban, az emberi társadalmakban, ahol együtt élnek emberek, van egy hihetetlenül erős hatalom, aminek a meglétével mindig számolnunk kell. Ha úgy látszik, hogy nincs is ott, akkor is ott van, és ez az irigység. Az irigység, ami kitéphetetlenül ott van az emberek szíve mélyén, ami okozza azt, hogy az ember az embernek farkasa, ami okozza a viszályokat, a háborúkat, hogy egyszerűen az emberek nem akarják elismerni azt, hogy valaki becsületesen dolgozik, ezen az Isten áldása van, hanem kinézik maguk közül, és olvassuk a 6. versben, mondja Abimélek Izsáknak, menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál. Nem fogadja be, nem szívleli, egyébként csak zárójelben jegyzem meg, csak azokért, akik olvassák is, amiben most haladunk előre, hogy kétszer is van ilyen Abimélek kifejezés a Bibliában. Ugye már az Ábrahám történetében is van egy Abimélek, meg itt az Izsák történetében is van egy Abimélek. Most ez a két Abimélek nem ugyanaz, és egyáltalán tudnunk kell, hogy mi ez, hogy Abimélek. Az Abimélek a filiszteusoknál egy olyan cím volt, mint az egyiptomiaknál a fáraó. Tehát ez nem egy személynév, hanem ez egy tisztségnév, az a királynak a mindenkori neve. Tehát ezt nem is így kellett volna lefordítani, hogy Abimélek, hanem mondta a filiszteusok királya, tehát amit egyébként máshol fáraónak, az egyiptomiaknál fáraónak fordít le, itt az Abimélek egyszerűen a filiszteusok vezetője. Lehetséges, hogy nem is ez a filiszteus király irigykedett első renden Izsákra és a családjára, máshonnan indultak el a dolgok, itt a fejezetben is olvashatunk a pásztorokról, az egyszerű hétköznapi embereknek az irigységéről, egymás összehasonlítgatásáról, névadásáról. Tehát ilyenkor, amikor ilyesmit olvasunk, az embernek eszébe jutnak az alapvető igék az irigységről. Mit is mond a Jakab levele 4. fejezete? Hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik. Az emberi természetnek a legfélelmetesebb és legmélyebb gyökerű ereje az irigység. És azért félelmetes, mert láthatatlan. Gyökérnek mondtam. Láthatatlan. Ha valaki dühös, valaki szitkozódik, káromkodik, az látható és hallható. Látjuk, hogy kiről van szó. De az irigységet nagyon meg lehet játszani. Az be lehet csomagolni másba, be lehet tenni nemzetféltésbe, be lehet tenni nem tudom én milyen nevet adnak neki, és közben ott van egy áldász gyűlölködés és irigység, és ami még veszedelmesebb az irigységben, hogy sokszor azok az emberek, akik irigyek, magukkal el tudják hitetni, hogy nem irigyek. magukkal el tudják hitetni, hogy nem irigyek. Mert ugye az, amivel az ember önmagában van, csak ő lát bele a lelke mélyre, a másik embernek nincs bepillantása a lelkünk mélyébe, el tudjuk hitetni magunkkal, hogy mi nem is vagyunk irigyek, habár sokszor az érzés maga feltolul, és ez egy borzalmas belső tapasztalat, de az ember aztán elsimítja a szemet, huny, és a külső érveket keresi, hogy ő miért viselkedik így a másik emberrel. Ugye a II. Világháború idején sok félelmetes mondást fogalmaztak meg. Én is megdöbbentem, hogy múltkor a Benczúr utcában, hát nem is annyira véletlenül, mert akartam is idézni Hitlernek az egyik mondását, rögtön mindjárt mondták az emberek, hogy szerezzem be nekik a Mein Kampfot. Nem foglalkozom ezzel egyébként, de a Mein Kampfban az a hitleri mondás, hogy a nagy tömegeket mindig a nagy hazugsággal lehet levenni a lábukra, és nem a kis hazugsággal. Ez Hitler óta mindenki gyakorolja. Mindenki egy kis Hitler, aki nagy hazugságokat mond a tömegeknek, mert a kis hazugságokkal nem lehet olyan jól célt érni, mint a nagy hazugságokkal. Akkor Himmlernek is az a félelmetes mondása, hogy úgy kell hazudni az embereknek, hogy mosolyogjunk. Mert ha mosolyogva hazudunk, föl se tételezik, hogy hazudunk. De van egy harmadik ilyen nagy vezérnek is egy harmadik mondás, így figyelmeztettek is engem a hallgatók, és ezt most azért idézem, ezért a mondásért idézem, az irigységért, mert volt egy ilyen mondás, hogy jó nagyot hazudja az embereknek, akkor megnyersz 10 embert, hazudjál még nagyobbat, megnyersz 100 embert, hazudjál még nagyobbat, akkor magad is elhiszed. Ez a félelmetes, amit az ember önmagának be tud magyarázni. És az irigység azért veszélyes dolog, mert az ember be tudja magának magyarázni, hogy ő nem irigy. És közben az egész életét az irigység irányítja. Ezért mondja Salamon király a példabeszédek könyvében, hogy a búsulásban kegyetlenség van, a haragban áradás, de kiállhat meg az irigység előtt. Ez egy félelmetes erő. A búsulásban kegyetlenség, vagy látunk neki búsult embert, panaszkodik, csapkod, hát ebben kegyetlenség van. A haragban, aki gyűlölködik, haragszik, abban áradás. Tehát ezek mind könnyen leleplezhető vétkek. De az irigység félelmetes dolog. És erre azért térek ki ilyen részletesen több szempontból is. Egyrészt, hogy arra szeretnék rámutatni, hogy az Izsák egész élete ilyen légkörben zajlott le. Ő neki vándorolni kellett azon a talpalatnyi területen, most Gérárba vagy. A Gérár lakosa ezt mondják, menjél innen el? Akkor elmegy Gérártól egy pár járóföldre, és ott él meg, ahogy meg tud élni. Aztán onnan is tovább bűzik. Azért gondoljuk meg, hogy milyen élet az, hogy az embert mindig úgy tovább tessékelik, és ez nem azért, mert háborút indítanának ellene, nem azért, mert gyűlölködésből, haragból, egyszerűen irigységből. Jézus Krisztust miért feszítették keresztre? Olvassuk János evangélium a 12. fejezetében, hogy a főpapok és írástudók irigykedtek rá. Az apostolokat miért üldözték? Mit olvasunk apostolok cselekedeteiben? Betelt a szájuk irigységgel. Nem tudták elviselni, hogy valaki becsületesen él, gyarapodik, előrehalad. A világon nagyon figyelnünk kell erre a jelenségre, és ezért is mondom el, ez a második ok, hogy legyünk óvatosak, legyünk józanok, és hogyha valami jól megy nekünk, azt igyekezzünk, hogy ugyan inkább palástolni, mint az emberek szem elé rakni. Sokszor tanácsoltam embereknek, ma sem bánom meg ezt a tanácsot, hogy amikor új helyre költöznek, okvetlenül ne az övék legyen a legszebb ház, a legszebb kerítés és a legszebb autó. De ha régi helyen vannak, akkor is vigyázzanak erre. Egyrészt azért sem, mert nem ez az életnek a legfontosabb célja, hogy ki miben lakik és ki milyen autóval jár, de az emberek irigységét sokszor olyan kis dolgok felébresztik, és olyan kis dolgok fel tudják szítani, mint például az, hogy ez az ember tisztességesen dolgozott, és ekkora terményt takarított be. Hát ez elfogadhatatlan. Az emberi világunk, hogy mennyire a rossz igézetében zajlik, és mennyire a gonosz hatás alatt áll, erre sokat kell, hogy gondoljunk. És tudom jól, hogy a paraszti világban sokszor nagyon erőteljes volt ez az elmúlt évezredekben, évszázadokban is, de abban a világban, ahol még ennek annyi lehetősége nem volt, akkor is megvolt már ez, hogy egyszerűen az emberek nem tudták elviselni azt, hogy a másik ember dolgozik és gyarapodik, és ők viszont vagy a leleményesség, ügyesség hiány, vagy a szorgalom hiány nem jutottak el annyira. És ez biztos, hogy Izsák számára egy óriási teher volt. Szóval aki azért az irigység célkeresztjébe jut, akit így ellöknek abból a városból, és akinek egész életére így kell berendezkednie, hogy őt irigyelni fogják, ez nem akármilyen teher volt ennek az embernek. De ugyanez a fejezet elmond egy másik terhet is. Hogy tudnék, felnő a két gyerek, a két ikerfiú, Ézsau és Jákob, és mi volt a másik hatalmas terhük a feleségével együtt? A 26. fejezet 34. és 35. verseit olvasom. A 26. fejezet 34. és 35. verseit. És mikor Ézsau 40 esztendős volt, feleségül vette Jehuditót, a Kitteus Beéri leányát, és Boszmátot, a Kitteus Elón leányát. És ők voltak Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége. Hogy megengedte magának az egyik gyermekük, hogy több nejűséget vezessen be. Hogy a szüleik tanácsa nélkül házasodtak meg, és ezek a menyek is olyanok voltak. Egyébként aztán, ha Ézsau életét elolvassuk, látjuk, hogy mennyi bajt szerzett ez a két meggondolatlan házasságkötés, hogy egy szülőnek, illetve egy házaspárnak azt hiszem az életben, talán az egyik legnagyobb megpróbáltatása ez. Hogyha látja, hogy a gyerekei nem úgy élnek, hogy nevelte őket. És a gyerekei olyan utakra mennek, amiket ő soha nem kívánt nekik, amire ő soha nem nevelte őket, és nyilván mind a két gyerek ugyanazt a nevelést kapta. És szöges ellentétben egymással, ugye Ézsau ilyen lett, Jákob olyan lett. Nagyon éles volt a különbség a két gyerek között, és ők voltak, Ézsau és a két menye, Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége. És itt arra is szeretnék rámutatni, az irigység mellett még jött ez a másik keserűség, hogy bármilyen sok nehézség és keserűség érjen bennünket az életben, nem szabad ellankadnunk és nem szabad sajnáltatnunk magunkat, mert ebből jött a legfőbb és a legborzalmasabb keserűség, egy harmadik keserűség, hogy ezek a szülők elrontották még a jobbik gyerekhez való kapcsolatukat is, tehát Jákobhoz való kapcsolatukat. Ugye Izsák ki tudja miért az átélt megpróbáltatások, nehézségek hatására inkább Ézsaunak kedvezett. Olyan ez, pedig nagyon hívő ember volt, nagyon mélyen hívő ember volt Izsák, de olyan ez, mint amikor egy apa csak azért kedvez az egyik fiúgyerekének, mert abban a fiúgyerekben valami nagy erőt, valami robusztusságot, valami nagyon markáns fellépést lát, és ez neki valahogy megnyugtatást ad a jövőre, hogy ez a gyerek majd megél a jéghátán is. Meg azt már nem ismerem említeni, de hát a Biblia említi, hogy Izsáknak még az is nagyon tetszett, hogy olyan jól főz ez az Ézsau. Ugye pásztor társadalomban is éltek, tehát a pásztori világban mindenki jól főz. Ott nem csak az asszonyok főznek, a férfiaknak is ildomos jól megtanulni főzni. Gondoljunk csak a magyar gulyásokra is, vagy kanászokra, vagy másokra. És ezért, mert nagyon jól főzött Ézsau, ezért szinte levette az édesapját a lábáról, és jobban kedvezett neki, mint a másik gyermekének, viszont a másik gyermek mellé pedig Rebeka állt. Jákob volt a Rebeka kedvence, Ézsau volt az Izsák kedvence, és amit ezzel tudtak szerezni, mert a másik két dolog nem rajtuk múlott, hogy irigykedtek rájuk, hogy a fiúk rossz házasságukat kötött, ez ugye nem annyira a szülőkön múlott, de ez, hogy ők ebben a döntésükben megmaradtak. Ez sajnos az ő lelküket terhelte. És itt van a Bibliának egy félelmetes fejezete, amihez most érünk, a 27. fejezet, Mózes első könyve 27. fejezet. Tán ki ne ismerné ezt a történetet, Jákobnak a második csalása, mert ugye az első csalása, az elsőszülöttségi áldás elvétele egy tál lencsével, de ez a második csalás, ez már tényleg egy kitervelt csalás volt, és annyira megrendítő ez a fejezet, és főleg a vége, hogy a fejezet azzal kell, hogy befejeződjék, hogy itt egy testvér elhatározza, hogy megöli a másikat. Szóval, hogy micsoda félelmetes erők vannak egy ember lelkében, hogy Ézsau elhatározza, hogy meg fogja ölni Jákobot. Az egész történet egy nagyon nagy lélektani dráma, ezért olvasnám fel ezt a fejezetet, Mózes első könyve 27. fejezet első versétől, ami bepillantást enged abba, hogy ahogy így elrontották a maguk viszonyulását a gyerekeikhez, és így érkeztek el az időskorba, az időskorban robbant a bomba, hogy szokták mondani, és ekkor következett be ez a félelmetes esemény. És lőn, amikor megvénhedett Izsák, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy nem látott, szólította a nagyobbik fiát, Ézsaut, és mondta néki, fiam, és ez mondta néki, imhol vagyok. És mondta, íme megvénhettem, nem tudom halálom napját. Megállok itt egy kicsit. Azért milyen bölcs volt ez az Izsák, jó előre gondoskodni akarta a jövőről, és igaza volt, ki tudja a halála napját, ő se tudta, mert évtizedeket élt még ezután. Sok-sok évtizedet élt, talán egy fél évszázadra is megy ezeknek az évtizedeknek a száma, de ő már jó előre szerette volna a családja lelki vezetését az egyik gyermekre bízni. Mindig a nagyobbik gyerek örökölt a kétszeres részt a fiatalabbiknál, és habár iker gyermekek voltak, nagyon érdekes volt az ikrek születése, ezt is egy olyan megjegyezni való történet a Bibliában, hogy először Ézsau jött ki az anyaméből, és Ézsaunak a sarkába, úgy a kis pöttöm kezét bele kapaszkodva jött ki Jákob is, és ezért kapták azt a nevet, amit kaptak. Ézsau már kis pólyás korában vöröses szőrrel jött ki, és ezért kapta az Ézsau nevet, ugye vöröst jelent, és Jákob pedig azért kapta azt a nevet, hogy Jákob, mert szó szerint ez a név annyit jelent, hogy sarkot megragadó. De ugye ez a sarkot megragadó kifejezés, ez átvitt értelemben annyit is jelent, hogy ügyeskedő, mint hogy magyar nyelvben is azt mondjuk, hogy az ember mindennek a végét megragadja, mindennek a jobbik végét szeretné megragadni. Még egy árnyalatnyi erővel még ezt is mondhatnánk, és tényleg sajnos itt most ezt látjuk, hogy nem csak sarkot megragadó és ügyeskedő, hanem csaló. Csaló. Jákob csaló volt, mert ugye már évekkel ezelőtt az egy tálentse történetével bemutatta, hogy ő bár a jót akarta, ő nagyon szeretett volna a család lelki vezetője lenni, de mivel látta, hogy először a bátyja született, meg el nem tudta képzelni, hogy ez hogyan fog beteljesedni, bár erre isteni ígéret is volt, mert amikor Rebeka még áldott állapotban volt, és amikor megérezte, hogy ő nem egy gyereknek, hanem két gyereknek ad életet, akkor hát fohászkodott Istenhez, hogy hogy lesz majd ez, ki fogja ezt a családot vezetni, hogyha ikreim születnek, és akkor Isten közvetlenül megszólította ezt az asszonyt, és akkor adta neki ezt az ígéretet, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. A nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Lehet, hogy először ez talányos ígéret volt, nem értette senki sem, de azt nem lehetett mondani, hogy ezt ne hallotta volna Rebeka, nem mondta volna el Izsáknak, ne tudott volna erről a család. Mindenki tudott, hogy Istennek van egy ígérete, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. De Jákob ezt nem tudta kivárni, hogy a nagyobbik hogyan fog szolgálni a kisebbiknek, ő le akarta rövidíteni az utat, és magához akarta ragadni a dolgot, és ez a történet most ezzel folytatódik. Izsák tehát azt mondja Ézsaunak, íme megvénhettem, nem tudom halálom napját. Most tehát vedd fel kérlek a te fegyvereidet, tegzedet és kézívedet, és menj ki a mezőre, és vadász én nékem vadat. És csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, minek előtte meghalok. Rebeka pedig meghallotta, amit Izsák az ő fiának, Ézsaunak mondott, és amint elment Ézsau a mezőre, hogy vadat vadásszon és hozzon, szólt Rebeka Jákobnak az ő fiának mondván. Íme hallottam, hogy atyád szólt bátyádnak, Ézsaunak mondván, hozz nékem vadat, és csinálj nékem kedvem szerint való ételt, hogy egyem, és megáldjalak téged az Úr előtt, minek előtte meghalok. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, amit én parancsolok néked. Menj el, kérlek, a nyájhoz, és hozz nékem onnan két kecskegödőjét a javából, hogy csináljak azokból a te atyádnak kedve szerint való ételt, amint ő szereti. Te pedig beviszed atyádnak, hogy egyék, azért, hogy téged áldjon meg, minek előtte meghal. Jákob pedig mondta Rebekának, az ő anyjának, íme az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkot és nem áldást hozok magamra. És mondta néki az ő anyja, reám szálljon a te átkot, fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj és hozd el nékem. Elment azért, és elhozta, és vitte az ő anyjának, és az ő anyja ételt készített, amint szerette az ő atya. És vette Rebeka az ő nagyobbik fiának, Ézsaunak drága ruháit, amelyek őnála otthon voltak, és felöltöztette Jákobot, az ő kisebbik fiát. kecskegödék bőrével pedig beborította az ő kezeit és nyakának símaságát. És az ételt, amelyet készített, kenyérrel együtt adta Jákobnak, az ő fiának kezébe, és bement az ő atyához, és mondta, atyám, és az mondta, imhol vagyok, ki vagy te fiam? Itt is megállok egy pillanatra, tehát látjuk jól, hogy mennyire kitervelt csalás áldozata lesz csakhamar Izsák. Ugye Izsák megidősödött, nem jól látott már, ezt használják ki, meg persze hát Rebekának egy kicsit a szakácstudományát is, hogy ő tudott olyan ételt készíteni, amit Ézsau készített. Tehát, hogy tudják adni a látszatát annak, mintha Ézsau lenne ott Jákob helyén, és így akarják elvenni az első szülöttségi áldást. Megállok itt is egy pillanatra azért, mert sok ember, hogy kezdi olvasni a Bibliát, bizonyos régi szokásokkal nem tud mit kezdeni. Ez egy gyakori probléma. Például ez, hogy első szülöttségi áldás. Hát ugye ez már ilyen formában teljesen kiveszett a mi életünkből, ez, hogy elsőszülöttségi áldás. Találkoztam emberre, aki fölháborodva mondta nekem, hogy hát mi ez, hogy elsőszülöttségi áldás, ezért ekkora nagy csalást kieszelni, meg hogy ennyire fontos volt az elsőszülöttségi áldás. A mózesi törvényekből is látjuk, hogy az elsőszülött fiúgyermek mindig kétszer akkora részt örökölt, tehát ővé volt a kétharmad rész, és egyharmad rész volt mondjuk a második gyermeké, de ez az elsőszülöttségi áldás félreértés nehézség nem elsősorban anyagi haszonnal járt. Nem azzal járt, hogy most aki az elsőszülött fiú, annak több je lesz, hanem a régi embereknél nagyon nagy bölcsesség nyilatkozott meg abban, hogy egy családot össze kell tartani. És egy család összetartása férfi kézbe való, noha az asszonyok ott nagyon sok munkát végeznek, tehát ez nem az asszonyoknak a leértékelése, de az, hogy a legtágabb módon foglalkozni egy család ügyeivel, azért ez mégiscsak férfiakra való, és az elsőszülöttségi áldásban nem is annyira az volt benne, hogy most a tulajdon öröklésében kétszer akkora rész az elsőszülött fiúgyermeké, hanem az volt benne, hogy ráthárul az apa halála után a család lelki összefogása, a nevelés, a gyerekek, az unokák kézben tartása, az egész családnak, hát ugye nem is, nincs is ilyen szó a Bibliában, hogy család háza népe. Ugye több generáció, több nemzedék egymás mellett élt, a több nemzedéknek az összefogása egy hatalmas nagy kiváltság volt. Ez egy óriási feladat volt. És azért szép ez a történet, mert azért régen a hívő emberek a nagy feladatért és a nagy kiváltságért lelkesedtek. Ma megint csak egy olyan világot élünk, ahol nagy feladat van, és sok munka, és főleg emberekkel való bajlódás, ott az emberek menekülnek. De vegyünk példát a régi emberekről, hogy aki hívő ember volt, az jelentkezett munkára, az szerette volna, hogyha ő vezetné azt a nemzetséget, és Jákob erre valóban alkalmas is volt, mert olyan lelki tulajdonságai, jellem tulajdonságai voltak, hogy sokkal alkalmasabb volt ennek a nemzetségnek az összetartására, mint Ézsau. És ő minden áron ragaszkodott ehhez, és ő nem a pénzért, nem a tulajdonrészért, hanem a lelki vezetésért kereste a lehetőséget, hogy mindenféleképpen megszerezni az első szülöttségi áldást. De itt is felfigyelhetünk egy komoly problémára. Ha Isten valamit megígért, hiszünk ebben az ígéretben. Isten azt ígért, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Isten megvárakoztatta a hívő embereket, mindig megvárakoztatja, ma is megvárakoztatja Isten a hívő embereket, sok területen. Megvárakoztatta Ábrahámot 25 évig, megvárakoztatta Izsákot is 40 évig, meg újabb 20 évig. Ugye, mert hát, ha 40 éves korában nősült, és 20 év, akkor 60 éves korában születtek a gyerekei, és hogyha 180 éves korában halt meg, és ez meg Ézsau 40 éves korában volt, akkor ki tudjuk számolni, hogyha 60 éves korában született Ézsau, és 40 éves, akkor 100 év, tehát tulajdonképpen még ugye 80 évig élt ezután, de hát ő úgy gondolta, hogy most már gyengén lát, átnak a vezetését. Mondjuk ez is egy szép dolog, hogyha egy ember idős, és látja, hogy már nem tudja ellátni a családot, még évtizedei voltak az életéből, mégis átadta a vezetés. Különben Dávid is ezt tette, hogy amikor érezte már, pedig ő nem volt 100 éves, Dávid ugye 70 évéhez közeledett, amikor átadta már a vezetést Salamonnak. Tehát tulajdonképpen ne álljunk idegenül ezelőtt a történet előtt, hanem becsüljük azt, hogy, hogy Jákobnak értékes dolog volt ez az első szülöttségi jog, ő nagyon szerette volna lelkileg összetartani a családot, de erre jogilag nem volt lehetősége, mert jogilag a tényleges elsőszülött Ézsau volt a várományos. De itt is egy nagyon nagy bibliai törvényszerűséggel találkozunk. Isten, amikor megvárakoztat, az nem annyit jelent, hogy az ígéretét nem váltja be. Ha Isten mond valamit, abból az ígéretből egyszer valóság lesz. De Isten azt kéri tőlünk, hogy bízzunk az ígéreteiben, és ne olyan magatartást tanúsítsunk, hogy tulajdonképpen emberi erővel és emberi eszközökkel rövidítsük le az Isten által megígért áldást, vagy ahogy ma szokták mondani Machiavelli óta, a cél soha nem szentesíti az eszköz. Ugye Machiavellinek ellentétét mondta, meg a mai világban is elterjedt az, hogy hát a cél az szentesíti az eszközt, a Biblia ezt tagadja, a Biblia azt mondja, hogy a cél soha nem szentesíti az eszközt. Világosan mondja Pál apostol is az Efézusi Levél 4. fejezet 15. versében, hogy az igazságot követvén szeretetben. Az igazság és szeretet megbonthatatlan egysége a Bibliának a tanítása. Semmilyen igazságot nem lehet elérni úgy, hogyha szeretetlenül akarjuk elérni. Semmilyen igazságot nem lehet úgy megközelíteni, hogy a másiknak a félreszorításával. Isten nem csak a mire helyez hangsúlyt, hanem a hogyanra is. Isten előtt mind a két dolog drága. Isten azt, hogy mi, azt is fontosnak tartja, de hogy milyen eszközökkel érjük el, hogyan érjük el azt, amit, azt is ugyanolyan fontosnak tartja. Tehát ezért nem volt helyes az, hogy Rebeka is, meg Jákob is belemennek, és egyre inkább belemennek ebbe a csalásba, és Izsák, minthogyha a szegény idős Izsák, aki az egész életét munkával töltötte, aki az életében sok-sok nehézséget átélt, az irigységet, a keserűséget, most itt van kiszolgáltatva a szeretett feleségének és a szeretett gyermekének, és figyeljük meg, hogy mi történik ezután. És mondta Jákob az ő atyának, én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted, aképpen cselekedtem, amint parancsoltad, kelj fel, kérlek, ülj le, és egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. És mondta Izsák az ő fiának, hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, mármint hogy vadat, fiam. Mindannyian megrendülünk, amikor látjuk emberek kiszolgáltatottságát, és amikor az idős emberek kiszolgáltatottságában látjuk, hogy becsapják az idős embereket. Ez most eléggé elterjedt dolog. Az időskornak a megvetése. A Biblia éppen ellentétesen beszél erről, a Biblia éppen azt mondja, hogy az idős haj, meg az idős kor az dísz az Isten előtt. Az idős ember előtt adjunk tiszteletet, és az idősre mindig figyeljünk oda, és az idősebb embert ne dorgáljuk, hanem intsük, mint tulajdon atyánkat, hogy Pál apostol is mondja a Timóteusi levélben. És itt kihasználva azt, hogy gyengén lát, és ugye fölteszi a kérdés, hogy van, hogy ilyen hamar találtál vadat, fiam? Tehát azért ő is tud gondolkozni. Nemrég mondta ezt Ézsaúnak, és már itt van az étel az asztalon. Ugye régen az elsőszülöttségi áldást általában családi ünnepség keretében, egy ebéd, egy vacsora keretében adták. Hát ez természetes, ma is természetes, hogy ilyennel veszük körül a családi jelesebb napokat. És hogy ilyen gyorsan találtál, és figyeljük meg, hogy a 20. vers végén Jákobnak a nyelve hegyén ott van a hazugság, és felelt Jákob, mert az Úr a te Istenet hozta előmbe. Mennyire elszánt ember volt ez a Jákob, mennyire szerette volna megszerezni az elsőszülöttségi áldást, ha még ezt is megengedhetőnek vélt, hogy az Isten belekeverje a dolgokba. És ez azért is nevezetes történet, és ennél a jelenetnél is megállnék, mert a világtörténelem kicsiben ez a mondat. Az Isten mi mindent rosszba belekeverték, az Isten nevében mi mindent elkövettek a világtörténelemben, és itt Isten nevét veszi ajkára Jákob, mert az Úr a te Istenet hozta előmbe. Ja, hogy te csodálkozol, hogy ilyen gyorsan találtam vadat? Hát a jó Isten segített hozzá. Nem akármilyen hazugság. Valaki azt mondja, hogy ez csak egy ilyen ártatlan hazugság. Én azért azt mondanám, hogy gondolja meg, hogy Isten mibe keverjük bele, és mit tulajdonítunk az Istennek, és mit nem. És mondta Izsák Jákobnak, jár közelebb kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem? Tehát úgy szívszorító olvasni, hogy egy idős ember még továbbra is gyanúperrel ér, mert érzi, hogy ez nem lehet igaz. Hát gyere, hát hogyha már szemeimmel nem láttak, hát akkor hadd tapogassalak meg, talán a kezeim felvilágosítanak, hogy ki van előttem. Oda ment át Jákob Izsákhoz, az ő atyához, aki megtapogatván őt mondta, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Ugye ez is egy híres mondás, szállóigévé vált a Bibliából, hogy a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Tehát a fülemmel ezt, a kezemmel amaszt látom és tapasztalom. Mit tehet ilyenkor egy ember? Mit tehet ilyenkor, hogyha a kétségek gyökerük? Tehát idős ember. És nem is merte meg őt, mivel hogy kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei. Annak okáért megáldotta őt, és mondta, te vagy fiam Ézsau? Felelte, én vagyok. Az utolsó, ki küzd, lehet látni önmagával is, hogy biztos az, fiam. Tehát hányszor és hányszor szólította meg Jákob lelkiismeretét. Hányszor állhatott volna el Jákob ettől a tervétől, de nagyon elszánt volt, nagyon elhallgattatta a lelkiismeretét, nagyon el akarta nyerni az első szülöttségi áldást. Azt pedig mondta, hozd ide, hadd egyem meg az én fiam vadászatából, hogy megáldjon téged az én lelkem. És odavitte, és evett, és bort is vitt, és ivott. Akkor mondta néki Izsák az ő atya, gyer közelebb, fiam, és csókolj meg engem. Oda ment azért, és megcsókolta őt, és megérezvén ruháinak szagát megáldotta őt, és mondta, lám az én fiamnak illatja olyan, mint a mezőnek illatja, amelyet megáldott az Úr. Adjon az Isten te néked az ég harmatából és a föld kövérségéből, és a gaborának és bornak bőségét. Népek szolgáljanak néked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted. Légy ura te atyád fiain, és hajoljanak meg előtted a te atyádnak fiai. Átkozott, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott. És lőn, amint elvégezte Izsák Jákobnak megáldását, és éppen csak, hogy kiment Jákob az ő atyának, Izsáknak szín elől, az ő bátyja Ézsau is megjött vadászásából. S a többit már nem nehéz elképzelnünk. Ézsau, akit súlyosan becsaptak, méltánytalanság érte őt, elhatározta, hogyha meghal az édesapja, és ugye már ugye mindenki úgy látta, hogy már nagyon idős, hogy említette, még sok évet élt, de elhatározta, hogy ahogy meghal Izsák, ő megöli Jákobot. Ez egy elhatározott szándék volt. És a szülők nem tudtak más csinálni a nagy csalás után, Rebeka és Izsák tanácsot tartott, így csak egyet tudtak tanácsolni Jákobnak, hogy messze-messze fusson el az otthonától, és ezért kellett Jákobnak elmenni Mezopotámiába, ezért kellett több mint 20 évet bujdosnia, és ezért tettek vele ugyanolyan sok, sőt még több méltánytalanságot, mint ő tett az édesapjával. Aztán ő az apósától, Lábántól ugyanezeket a csalásokat megkapta, sokszorosan kapta vissza azt, amit az életben ő szerzett az édesapjának, és Izsáknak így kellett megöregednie, hogy tulajdonképpen az egyik fia otthon volt, akit ő szeretett, de aki nem váltotta be a reményeket, a másik fia, az értékesebb fiú, pedig el kellett, hogy bujdosson a családja otthonából. Azért micsoda élet ez? Hogy egy kicsit belegondolunk, hogy Ábrahám idős korában született gyermeke Izsák, aki megtanul dolgozni, megtanulja a földet művelni, az állatállományait elrendezi az egész gazdagságát, a pásztorait. Itt lehet olvasni a hétköznapi életükről. Ugyanolyan hétköznapi életük volt, mint a mi életünk. Ugyanilyen küzdelmes élet volt. Irigységgel kellett megküzdeni a környező emberek részéről. A család életében is ott volt a keserűség. Ahogy Pál apostol később mondja, hogy kívül harc, belül küzdelem. Az ember élete ilyen, de hogy Izsák mégis hívő ember maradt, a megtorpanásai, az elesései ellenére őt azért a hívők sorába rangsolja a Szentírás, az annak volt köszönhető, hogy Izsákban azért belül sok minden zajlódott le, belül sok mindent meggondolhatott, és sok mindennel szembefordult azzal, amit ő hibát elkövetett. És ilyen időskor várt Izsákra és Rebekára, a két szülőre, és ilyen idegen népek között élve kellett, hogy azt tapasztalják, hogy az egyik gyermekük nincs azon a vidéken. Aztán megmutatnám a térképünkön, nem olyan nagy terület ez, de végül is le kellett, hogy költözzenek innen még délebbre fekvő területre. Ez a Beir Seba vidéke, ami talán Palesztinának a legdéli pontja, és itt éri el majd a végizsákot, és itt táborozik majd a nemzetség, Ézsaúnak a leszármazottai, ugye a későbbi edomiták, és amikor Jákob jön vissza a Mezopotámiából a 20 éves kényszerű varga betűjéről, és végül is kiengesztelődik Ézsauval, akkor itt a déli vidéken telepedik le ez a nemzetség, és itt éri majd a következő nagy megpróbáltatás a nemzetséget. Jákob 12 gyermekét itt neveli, és sajnos a nevelésben ugyanazt a hibát elköveti, mint hogy az édesapja elkövetett. Ez is arra mutat, hogy mennyire oda kell figyelnünk a jellem problémákra, mert Jákob ugyanazt teszi, mint Izsák az édesapja, megkülönböztette őt és Ézsaut, és Jákob is meg fogja különböztetni Józsefet, kedvez Józsefnek. Én azért emeltem ki Izsák életéből ezeket a részeket, hogy rámutassak arra, hogy Isten, akiket kiválasztott, itt a földi életben is ugyanolyan körülmények között éltek, mint a többi ember, itt a földi életben is megfelelni kívántak annak az elkötelezettségnek, ami minden embernek az elkötelezettsége, hogy munkával szerezzék meg a kenyerüket, ne válogassanak a munkákban. A földműves munka is ugyanolyan fontos munka, és ezek voltak Izsák történetének a hétköznapjai. Azért is gondoltam, hogy ezt talán még kinagyítsuk ebből a könyvből, mert ma mi olyan világba értünk, ahol a munkának és főleg a földműves munkának nincs sok értéke. Csak egy egyszerű számadatot hadd idézzek így az előadásunk vége felé járva. Magam is megdöbbentem azon, amikor Magyarországról bizonyos statisztikákat olvastam, milyen volt Magyarország 100 évvel ezelőtt az osztrák-magyar monarchia időszakában. Magyarország 80%-a földműves kultúrából élt, faluhelyen élt a lakosság 80%-a. Már elkezdődött a városiasodás ugye a kiegyezés után, de csak a népességnek a 20%-a élt városokban. 100 év eltelt, és Magyarországon ma csak nem fordított a helyzet. Most Magyarországon, Budapesten és környékén közel 4 millió ember él már. Ennyire felduzzadt az agglomeráció. Van Magyarországnak legalább 5-200 ezer lakosú városa. És van 200 város még. És van 3000 falu. És ma körülbelül Magyarországon 7 millió ember él városokban, vagy városi övezetben, sőt több mint 7 millió már, és a lakosságnak a kisebb része él faluhelyen, kisebb részének van kapcsolata a földdel, még annyira sincs kapcsolata, mint a mi időnkben, hogy nyáron azért elvittek bennünket építőtáborba, vagy esetleg láttuk mi az, hogy megművelni a földet, vagy aratni, vagy gyümölcsöt szedni. Aggasztónak látom azt, hogy az emberiség történetében, mert ugye ez a nyugat egész megváltozásának egyik legfőbb jele, hogy lényegileg nem is 20, hanem 10% alá akarják szorítani a népesség arányát. Ugye tudjuk jól, hogy 6-7% a becsések szerint, hogy ennyi ember tartsa el az országot. Persze, hogy nagyon nagy a modernizáció, nagyon nagy a technikai haladás, és sok mindent megkönnyítenek a gépek, de hogy az embereknek nincs kapcsolatuk a természettel. Az emberek nem látják, hogy mit jelent egy magot elvetni, és végigkövetni azt, hogy abból mi jön, és hogyan érik be a termés. Hogy az emberek nem tudnak metszeni, az emberek nem tudnak gazolni, kapálni, nem tudom én milyen egyszerű dolgok, amik az egészséges életmód szempontjából is alapvetőek. Nagyon sok összetevője van annak, hogy a világ most miért van ott, ahol van. De az egyik legnagyobb összetevő, ezt egyébként egy vidéki iparostól hallottam, nem is tartozik keresztény közösséghez, hogy egyszer megállt ez a vidéki ember, és azt mondta, hát én most már kicsit megidősödtem, de ezt soha nem gondoltam volna, hogy a munkának ennyire ne legyen becsülete. Hogy ennyire úgy látják az emberek, hogy nem érdemes dolgozni, nem jó dolgozni, és nem becsülik meg a természet közeli munkát. Ő iparos, ő nem nézi le a műhely munkát, vagy a gyári munkát, de azért mégis más jó levegőn, mégis más látni azt, amit emberi nemzedékek sokasága látott, amire Jézus is állandóan építette a példázatét, kiment a magvető vetni. A Bibliának egy nagy mondata. Nem tudjuk mi ezt eléggé értékelni. Mit jelent ez a mondat? Kiment a magvető vetni. Mi minden van ebben a mondatban? Hogy ki kell menni, föl kell kelni időben, le kell győzni önmagunkat, áldozatot kell vállalni. Kiment, kiment a magvető vetni. És a magvető micsoda rizikót vállal, elveti a földbe a magot, és aztán megszűnik előtte látható módon a magnak az élete, de hogy gondozza a talajt, ahogy a veteményhez és a gabonához viszonyul, ahogy ő ezt értéknek látja, és ahogy ezeket a javakat be tudja osztani, és mások számára is át tud adni. Én azt gondolom, hogy az emberi civilizáció összeroppanásának egyik legfőbb oka az, hogy a munka és a természetes munka, az egyszerű természetes munka, és az ebből fakadó egyszerű természetes életmód, életvitel, ez kiment a divatból. Alapjában egy olyan civilizációban élünk, ami mesterséges, mesterkélt, és nem emberhez méltó. Mert az embernek mozgásra van szüksége, az embernek jó levegőre van szüksége. Én azt szoktam mondani, hogy a Bibliában van sok olyan érdekes mondat, amit előbb is felolvastam, amit a szívünkbe kell fogadni. Például lesz, hogy Izsák kiment a mezőre és elmélkedett. De ez is benne van a Prédikátor könyve 11. fejezetében, hogy mi drága a világosság, és milyen jó szemeinkkel látni a napot. Hát miért került ez bele a Bibliába? Most már milyen banális dolgokat fogunk olvasni a Bibliába, hogy drága a világosság, és jó szemeinkkel látni a napot. De hadd tegyem fel a kérdést, nem így van. Nem, ez egy nagy igazság. A napfény, a világosság, a munka, a jó levegő. Ha valaki ettől elszokik, és hogy szokták mondani, hogy a pesti gyerekek a bocikat lilának tartják, nem véletlenül, mert a Milka csokoládé lila, hát akkor lila. Nem látja, hogy ugye Tóth Gábor, az élelmiszeripari mérnök előadó társam szokta mondani, hogy nem is az a nagy baj a chipszekben, mert ezek a mesterséges, aromásított, nem tudom milyen vacak dolgokban, hogy mert ezek túlsósak vagy túlédesek. Nem ez a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy az emberek nem tudják, hogy mi az, hogy természetes. Nem tudják, mi az, hogy normális. Az abnormális lett normális. Ebből mi következik? Ez visszatarthatatlan folyamat, visszafoghatatlan, és főleg azért, mert egyre többet tesznek erre a tétre, hogy mennél kevesebb munkával, mennél manipuláltabban, mennél nagyobb becsapással. Az ember önmagát csapja be és teszi tönkre. Hát nem tudom, hogy a II. Világháború halálgyárai voltak-e ilyenek, mert azok bizonyos körülhatárolt területeken állították fel, de most az egész világ egy ilyen körülhatárolt terület, ahol az ember az életmódjával, a táplálkozásával, az életvitelével agyonvágja magát. És ezért jó megjegyezni ezt a mondatot. Vetett Izsák, és dolgozott, és betakarított százannyit. Jézus ugye a példázataiban mit ígért? Hogy a magvető, hogyha vet, és jó talajba hull, akkor nyújt az a magvetés 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit. Most ilyen mezőgazdasági könyvekbe szoktam olvasni, hogy a bátyám agrármérnök, és őtőle kérek mindig tanácsokat, hogy én most jó dolgot mondok. Ő mindig mondja, hogy hát olyan kukacos alma már nem lesz, ami volt, de hát nekünk nem is kell a kukacos, a szép alma, de mondom, bátyám, a kukacos alma az alma volt. A nem kukacos alma az meg nem alma már, az valami mű dolog. Nem tudom, hogy micsoda, nem értek hozzá, de számban érzem a 40 évvel ezelőtti kukacos almát, mert én az almát ahhoz az ízhez tájoltam be magamat. És ilyen mezőgazdasági könyvekben olvasom, hogy 12 meg 16-szoros termés. Biblia 30-60 meg 100-szorosat mond. Nem akarom Volterrel befejezni, hogy műveljük kertjeinket, de ami csak lehetséges a régi korból megmarasztani. Hiszen Flaubert írt egy regényt arról, hogy két városi ember elgondolja, hogy miért élünk mi ebbe a természetellenes Párizsba. Hát elmegyünk, veszünk földet és elkezdünk gazdálkodni. Erről szól a világirodalom egyik legmulatságosabb könyve, a Buvár és Péküsé, hogy elmennek gazdálkodni, tehát ugye nem értenek hozzá, és rakásra halmozzák a szerencsétlenségeket, és el is szegényednek. Ezt én nem mondom, hogy most menjünk vidékre, és vásároljunk földet, de hogy legyen a földdel valami kapcsolatunk. Aki családi házban él, legyen egy kis konyhakertje. Aki megteheti, az műveljen valami kis. De legalább menjünk ki a természetbe, de legalább foglalkozzunk ezzel a dolga, de legalább piacra menjünk, és friss dolgokat vegyünk, és nem mindig az átkozott tartósítószerrel, aromákkal dúsító dolgokat. Szóval nagyon nagy horderejű ez a kérdéskör. És itt Mózes első könyvénél időzve ne felejtsük el, hogy ez a könyv mivel kezdődik, mert a sorozatunknak ezért ez a címe, ez a könyv ezért kezdődik ezzel, hogy adtam nektek gabonákat és gyümölcsöket, ezek legyenek néktek eledelül. Valahogy a természethez való közelséget megőrizni, és egy olyan világra vágyakozni, amivel a Biblia is befejeződik. Mit látott János apostol a Jelenések könyve utolsó jeleneteiben? Az élet fáját, a fákon, a fán gyümölcsök voltak, a gyümölcsök mindenre alkalmasak voltak, mint hogy a csodálatos dolog a gabona mellett a gyümölcs Istennek, csodálatos teremtményei, ezt a természetközeliséget, a természetes életet, az Isten szerint alkotott életet, ehhez mennél közelebb húzódjunk, és ha lehet, járjunk el többet falura, ha lehet, ismerkedjünk meg falusi emberek. Én szoktam tanácsolni, legyen méhészünk, legyen zöldségesünk, amit csak lehetséges. Piacon vagy, hogy elmegyek a természethez közel élni, nyilván nem szemellenzős módon mondom ezt, és nem mindenféle ilyen különcködő módon, mert hát hiszen tudjuk jól, hogy ez a kultúra leáldozott. A paraszti kultúra helyébe odalépett egy kézműves kultúra, utána egy ipari kultúra, most meg talán merném nevezni a mi kultúránkat egy ilyen számítógépes kultúrának, csak azt nem tudom, a számítógépből mikor fog gabona ma kihullani, hogy abból kenyeret lehessen sütni. Tehát sajnos a kultúrák így jönnek egymás után. De azt is jegyezzük meg a Prédikátor könyve 5. fejezet 9. versét, hogy egy ország nem lehet boldog akkor, hogyha a vezetői nem értenek a mezőgazdasághoz. Ugye ünneplik a magyar nagyságokat, ugye, hogy azért Nagy Imre hol kezdte a reformokat az 50-es években? Agrárreform. Ha valaki jót tett egy országgal, az mindig a mezőgazdasághoz nyúlt. Miért ilyen ma Magyarország? Miért van ilyen összevisszaság? Miért látjuk azt, hogy a mezőgazdaság romokban van, illetve hogy ilyen állapotba került, amikor 20 évvel ezelőtt még Amerikából is ide jártak tanulmányozni, hogy milyen ez a magyar mezőgazdaság. Ezek a Bibliában megszívlelendő kijelentések, olyan példák, olyan történetek, amelyekre oda kell figyelnünk, és mellesleg még egyszer hadd mondjam ezt zárásul, hogy a zsidó népet se tegyük bele abba a skatujába, amiben sokszor az antiszemitizmus is tette ezt a népet, hát ők csak kereskedni akarnak, ők nem akarnak dolgozni. A zsidó népnek az ősei nem csak, hogy akartak, de tudtak is jól dolgozni. Ha ilyen termést takarítottak be, és hogyha a filiszteusoktól ilyen irigységet váltottak ki,